Nagyon érdekes ez az adventi időszak, hogy ez egy várakozás vagy vágyakozás. És ha beszélünk a vágyakozásról, akkor milyen tartalma van a mi vágyakozásunknak? Egyáltalán van a helye a egészséges szellemben, szívben a vágyaknak? Egy érdekes kérdés, egy kicsit interaktív módon szeretnék veletek erről közösen gondolkodni, és akkor majd a otthonaitokban még ezt tovább lehet emészteni. Következő héten is nem lesznek házi csoportok, hanem pénteken találkozunk itt 5 órától, 8 órai közösség építő kreatív estén. Lehet csocsózni, pingpongozni, xboxozni és különböző ajándéktárgyakat készíteni a karácsonyra. Ezzel kapcsolatban ment már kör e-mail, akit bővebb információ érdekelés nincs neki. Dereskei Eszter, kérlek integes, nála kaphat információt a kreatív asztal dolgairól. Legyünk együtt, lesz gyereksarok és sok minden más, tehát tényleg egy ilyen közösségi este, és hívhatod a barátaidat is, hogy egy picikét így készüljünk együtt a ünnepekre. No, néhány kérdést hoztam az elején, de előtte egy Zsoltárt szeretném, ha elolvasnánk. A Zsoltár a könyvéből a 40. részt. Dávid Zsoltára ez. Zsoltár a könyve 40. rész. Az egész Zsoltárt olvassuk el. Sokat mond ez a Zsoltár Dávid szívéről. Ez egy király volt, egy hős volt, harcos volt, nagyon erőteljes férfi volt egyébként. Sok sikeres csatát vívott meg. Voltak erkölcsi bukásai is, de fel tudott abból állni, szembe tudott saját bűneivel, vétkeivel nézni, meg tudott térni. Volt arra is bátorsága, hogy gyengeségeit beismerje, vétkeit megvallja, és megtérjen, és kezdjen egy új életet, egy újat. Szóval Dávid minden szempontból egy rendkívül jó példa a mi előttünk. Ő írta ezt a Zsoltárt. 40. Zsoltár első verstől. Dávid Zsoltára. Várván vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallott a kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból, az iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott számba Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizalmát, nem ingadozik, nem igazodik a kevélyekhez, és az elvetemült hazugokhoz. Uram, Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Véres áldozatban és étel áldozatban nem telik kedved, nyitott fület adtál nekem. Égő áldozatot és véres áldozatot nem kívánsz. Akkor így szóltam, íme megjelentem, a könyvtekesben írva van rólam. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be a számat, jól tudod, Uram. Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat, szeretetedet és hűséged őrizzen szüntelen. Mert annyi baj vett engem körül, hogy megszámlálni sem lehet. Bűneim büntetése utolért engem, áttekinteni sem tudom őket, számosabbak a hajam szálánál, és szívem is elhagyott engem. Légy kegyelmes, Uram, és ments meg. Uram, siess segítségemre. Szégyenkezzen, piruljon mindenki, aki életemet el akarja venni. Riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik bajomban gyönyörködnek. Rettegjenek szégyenükben, akik hahotázva beszélnek rólam. Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek, akik szabadításodra vágyódnak, hogy mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, ne késlek egy. Amen. Csodálatos Zsoltár, igaz? Nagyszerű Zsoltár, igazán érdemes elgondolkodni rajta, és átrágni magát az embernek rajta. No, hát néhány kérdés. Vágyakozás, várakozás. Szerinted mit szól Isten a vágyainkhoz? Mi a véleményed erről? Tehát abban ugye megállapodhatunk, hogy ne legyünk annyira álszentek, hogy nincsenek vágyaink. Tehát hova szeretnél eljutni, mit szeretnél lecserélni, mit szeretnél, ha lenne, vagy nem lenne, vagy itt lenne, vagy nem lenne itt. Tehát ki milyen típusú vágyakkal rendelkezik. De hát azért ennyire ne legyünk álszentek, ugye, és nem is vagyunk azok, hogy hát vannak vágyaink azért, mégiscsak. Kérdés az, hogy szerinted Isten mit szól hozzá? Örülnek Isten. Az érzelmekre vetíted a vágyakat. Más, nyugodtan, de nincs rossz választ. Nem szeretném azt mondani, hogy egyes vagy ötös, nem lesz ilyen. Nem vizsgáztatni, csak legyünk egy kicsit aktívak. Ismeri a vágyainkat. Szűri a vágyainkat. Nagyon aranyos meglátás. És az ugye egy kérdés, hogy ez bennünk milyen érzelmeket vált ki. Hogy ez az ismeret, hogy Isten szűri a vágyainkat. Ugye többféle gondolkodás van egyébként erről, mert van, aki azt mondja, fúj, hát nem lehet. Hát csak az Úr van, és nem lehetnek vágyaink, mert hát az tehát ilyen lenullázott belső érzelmi állapottal kell rendelkezni, kiégetve minden vágynak, és akkor az a hívő. A másik meg állandóan az álmairól, meg a vágyairól beszél, amelyre fel akarja használni Istent, és akkor még különböző 10 pontos, meg 3 pontos javaslatokat tesznek, meg néhány Zsoltár versről is felvésnek mellé, hogy hogyan tudja Isten beteljesíteni a vágyaidat, meg az álmaidat. Rengeteg ilyen reggeli buzítást lehet olvasni ilyen dolgokba. Úgy akar Isten alakítani a vágyainkat, hogy javunkra váljon. Tehát itt már is megjelenik, hogy Isten esetleg a vágyainkat formálja, ha jól értem. Tehát, hát aki neki engedelmeskedik, nyilván igen, aki hagyja, hogy formálja. Aztán? Na, megyünk tovább. Jó vagy rossz, ha vannak az embernek vágyai? Tudom, hogy fekete és fehér a kérdés.
Jó.
Jó, szavazzunk. Ki az, aki azt mondja, hogy jó? Most jól le. Ki az, aki azt mondja, hogy rossz? Rossz? Van, mikor rossz. Vegyes. Van, hogy jó, van, hogy rossz. Aztán felszem a következő kérdést. Miért vágyakozunk bizonyos dolgokra? Azért vágyakozunk dolgokra, mert Isten képmásával vagyunk teremtve. Tehát azt mondja a Tibi, hogy alapvetően a vágyak az, ő úgy látja, hogy Istennek a tulajdonsága is. Nem így érted? Egyező, nyilván. Tehát, hogy Istenhez hozzátartozik az, hogy vannak benne ilyen jellegű vágyak. Aztán, miért vágyakozunk bizonyos dolgokra? Vannak szükségeink, amelyeket vágyunk, hogy be legyenek töltve. Ez igaz. Aztán, örömet okoz a beteljesedett kívánság, a vágy. Beteljesült kívánság életnek fáj, azt is mondja az írás. Aha, tehát azt mondja Tibi, hogy az Úr akaratát vágyunk megtenni. Tehát ez is egy jó, pozitív dolog szerintem. Miért vágyakozunk dolgokra? Mit várunk tőlük? Na, menjünk tovább. A szülő a gyermeke minden kívánságát kell, hogy teljesítse? Szülők nagyon karácsony közelettével ilyen, vegyél nekem ezt, aztán azt. 5-szoros, 7-szoros, 8-szoros, itt repül, ott repül, itt mozog, ott mozog. A televízió kitanítja a gyerekeket, minden mese között rengeteg reklámot benyomnak, hogy éppen mi a legújabb újdonság, és mi kell még az a nagy-nagy halmazhoz, ami még éppen nincs meg neked, hogy teljes legyen. Egyébként már akkor el van tervezve, hogy mi lesz még majd, ami a még teljesebbé teszi. Szóval nagyon egyértelműen azt mondanak, hogy nem. Mégis azért, valljuk be őszintén, hány ember sértődik meg Istenre, amikor nem úgy, és nem akkor, és nem azt teszi, adja, amire vágyik? Hát pedig olyan egyértelmű, minden szülő tudja, hogy nem kell minden vágyát beteljesíteni a gyereknek, mert a gyerek, és miért nem? Hát van, ami nem válik a javára, és ezt ki ítéli meg? És miért a szülő? Mert jobban tudja. Majd beszélek Nándival, hogy neki a véleménye erről. Abból indulunk ki, hogy a szülő jobban tudja. És miért tudja jobban a szülő? Tapasztalt, tapasztalata van már. Ő már vágyakozott, és neki néhány dolgot nem adtak meg, és lehet, hogy az jó volt, vagy rossz, ugye? Vannak olyan vágyaitok gyerekkorotokban, amit nem kaptatok meg, és azóta is? Nem kell megmondani, csak hogy vannak ilyenek. Már azon megvettük a gyereknek, és te játszol vele, mi? Az apukák szeretnek a gyereknek játékot venni egyébként, főleg olyat, ami nekik is jó. Abszolút önzetlen szülőkről beszélünk. Térd meg a Jézus nevében. Ilyen zsimány az ember, ugye? Tehát valószínűleg, hogy a szülő picikét tágabb perspektívából látja az adott vágyát a gyereknek. Egyrészt látja a saját anyagi kondícióit, látja a gyerek érettségét, látja, hogy mi válik az ő véleménye szerint leginkább javára, vagy kárára egy gyereknek. Mit remélünk attól, hogy ha a vágyaink beteljesülnek? Tehát miért, milyen reménység van az emberben a vágyai beteljesülésével kapcsolatosan? Mit vár az ember? Boldogságot. Van-e más? Teljességfejlődés. Hogy előre jut például, olyan vágya is lehetnek az embernek, hogy az van, előre viszi az életemet. Előrébb viszi az életemet. Egy jobb jövőt remél az ember. Hogyha beteljesednek a vágyai, akkor valami jobb jön az ő életében. De mennyire jellemző azért az emberre, hogy a vágyak alapvetően valami jobb után epekedik az ember, legalábbis a saját esze szerint. És a saját megértése és értékrendje, vagy adott bölcsessége, és adott, talán szabad így mondanom, korlátai között reméli azt, hogy valami jobb jön, hogyha a vágyai beteljesednek. A beteljesült vágyak valóban boldoggá teszik az embert hosszú távon. Volt már olyan, hogy valamit nagyon szerettél volna, hogy meglegyen, megvegyen, megvedd és birtokold, és már régóta vannak, akik tudjátok, ilyen órákat tudnak interneten tölteni, és nézegetik, és nézik az árakat, összehasonlítják, én egy ilyen típusú vagyok, hogy hol van, mennyiért lehet megvenni, milyen funkciótársokat bír, mondjuk egy kütyű kategória, ugye férfis kütyűről beszélek, de ugye másik, hogy ilyen szoknya, olyan fulcsi, olyan körömlak spirál, ilyen szuperszonikus szemspirál, ami már gyakorlatilag a fűszört is kezeli a szemmel együtt. Jó, nyilván. Hosszú távon boldoggá teszi az embert, ha a vágyai beteljesednek. Önmagában nem. Ad egy örömöt, ugye, amikor megszerzel valamit, de mindinkább telnek a napot, egyre szürkébbé válik. És az emberek mennyit tudnak erőködni, hogy bizonyos vágyaik beteljesedjenek, és mennyit tudnak bosszankodni, és szomorkodni, Istennel pellekedni a vágyaik miatt. Pedig, ha józanul belegondolsz az életed eddigi eltelt napjaiba, akkor rá kell jönnöd, hogy lehet, hogy nagyon vártál, hogy meg sikerül egy vizsga valamilyen oktatási intézményben. Sikerült nagy megkönnyebbülés, és ment minden tovább. Ment minden tovább. De sorolhatnám tárgyakkal, eseményekkel. Lehet maradt egy szép emlék, egy élmény, de az a nagy várakozás, ami megelőzte esetleg egy jelentősebb eseményt, az úgy elszürkül, mikor már megvan. És akkor kell keresni valami újabbat, amire vágyhat az ember. A vágy egyébként azt jelenti, hogy a Szentírás, Újszövetségi Szentírásban, hogy kívánság, szenvedély, vágy. A vágy önmagában tehát a Biblia tanítása szerint nem csak negatív dolog. Maga a szenvedély is benne van ebben a vágyban, és valóban nagyon szépen összefoglaltuk itt, hogy lehetnek olyan vágyaink, amely igenis előre viszik valóságos értékeket létrehozva az életünket, vagy általunk mások életét. Hoztam nektek egy tanúságos képregényt, én is kaptam, és akkor kicsikét adaptáltam ide. Nézzük ezt végig. Itt van egy tolószékes figura, nézi az erkéről a munkába menő embertársát. Itt megy az emberke. Azt mondja, csodálkozom, ez a fickó miért olyan boldogtalan? Talán mennie kell a munkahelyére, amit nem szeret? Pedig munka után mehet oda, hova akar? Mert tud járni. Ugye, milyen az ő szemléletmódjából, hogy tud menni a munkába, ez egy vágy. Na nézzük meg a munkába menő emberkének a gondolatát. Megint lekéstem a buszt. Mehetek gyalog dolgozni. Bárcsak lenne egy biciklim. Akkor több időm lenne, és egészségesebb is azzal járni. Ismerjétek a vágyaink ideologizálását? Hogy tudunk racionális érveket felsorakoztatni magunkban, hogy azt miért vágyjuk annyira, és akkor elkezdünk puhítani másokat, hogy azok hozzájáruljanak a mi vágyaink beteseléséhez. No, nézzük meg, hogy a kerékpáros barátunknak milyen gondolata van. Biciklizni természetesen jó dolog, de minden nap belilegezni a kipufogógázt? Mindig leizzadok, amikor munkába megyek. És ha esik az eső, az lenne a normális, ha úgy, mint az a fickó, én is kocsival járhatnék. De nézzük meg a kocsiban ülő fickó gondolatait. Az a fickó biztosan nagyszerűen érzi magát abban a Fordban. Van benne légkondi, automata váltó, és nem kell javítani minden 100 kilométer után. Nézzük meg, mit gondol a Fordos fickó. Milyen vagány az a bömös. Ugye ez egy BMW. Nagy a motorja, és tágas a belső tere. A lányok buknak az ilyen járgányokra. Na nézzük, mit gondol a bömösben ülő fickó. Mert látod, az is szomorú ám. Van neki autója, szomorú. De ez is szomorú. De miért? Ez már nem is autó, hanem egyszerűen művészi alkotás. Soha nem keresek annyit, hogy egy ilyet meg tudjak venni. Na nézzük meg a Lamborghini-s fickónak a gondolatát. Milyen nagyszerű lehet helikopterrel repülni. Nincs több forgalmi dugó. És fentről a város olyan kicsinek látszik, mint a tenyerem. Most nézzük meg az elsőt. No, milyen tanulságai vannak ennek a képregénynek? Sose jó, ami van. Mindig van egy nagyobb következő lépcső. Aztán? Elégedetlenség. Hogyan és ki lehet megelégedett? Aki hálás. Mit jelent ez? Mindenért hálás vagyok. Egyáltalán mit jelent az a szó, hogy megelégedetnek lenni? A megelégedettség szó mit jelent? Örülni annak, ami van. Aha, hogy elég. Elég nekem, amin van. Meg vagyok. Megbarátkozni a valósággal. Érdekes. Ez már kompromisszumos javaslat. Látom, hogy ez rossz, akkor inkább keresek valami kompromisszumos megoldása. Jó Istennel, neked is jó, nekem is jó. De igen, van ilyen gondolat. No, nézzük meg a Szentírásban a megelégedettség gondolatot és a szó jelentését. Nagyon érdekes egyébként. Pál apostol Timóteusnak a következőket írja. Tudjátok, Timóteus egyébként Efézusban végzett pásztori munkát, pásztori szolgálatot. Efézus egy full gazdag város volt. Nagy város volt, nagyon gazdag város volt. Tehát ide írja Pál apostol ezeket a sorokat Timóteusnak. 1 Timóteus 6-tól 8-ig. A valóban nagy nyereség, mint aki nagy kincset talált, aki nagy nyereményre talált. A kegyesség, azaz az Istennek tetsző élet megelégedéssel párosítva. Igazán nyertes vagy, ha Istennek tetsző életet élsz, és ez párosodik a megelégedettséggel. Milyen érdekes, hogy a kettőt együtt tartja nyereségnek. a Szentírás. Mert semmit sem hoztunk a világba, ehhez képest minden, amink van már, plusz többlet. És nem is vihetünk ki abból semmit. Egy megértés az életről, a tárgyakról, a dolgainkról, a szeretteinkről. Egy szeretünket se lehet átvinni a mennyországba. Nekünk erre nincs hatalmunk. Egy szeretünknek sem tudjuk megnyújtani az életét, akár csak egy órával se is. Nincs rá hatalmunk. Ha ebben a dimenzióban gondolkodunk. De ha van, figyelj, ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Nagyon érdekes a Szentírás tanítása a megelégedettséggel kapcsolatosan. A megelégedettség tehát azt jelenti, hogy életünk alapvető szükségei be vannak töltve. És ezzel meg vagyunk elégedve. Hálával gondolunk e kapcsán az Úrra, és mindent, amit ezen felül tőle általa kapunk, vagy elérünk, az ő különleges kegyelmének és áldásának tekintünk és élünk meg. Tehát nem jelenti azt, hogy nem juthatunk többre, mint az élelem és a ruházat, azaz a felére a fejünk fölött, ugye ebben a mínusz fokokkal terhelt égövben, tehát itt nyilván nekünk szükségünk van valamilyen fűthető helyiségre, ami az Egyenlítő vidékén nem szükséges annyira, mert most befűtenék nekik a cserépkályhával, szegények szaladnának, menekülnének tőlünk, de azért itt erre szükség van. Tehát azt mondja, hogyha minden, amit ezen felül kapok, azt már úgy tekintem, hogy az Isten különös áldása, különös kegyelme, különös jó téteménye velem. Ki az, akinek több van egy cipőnél, egy váltás ruhánál, és egy étkezésnél? Egy csomó megelégedett ember. Egy csomó boldog ember. Egy csomó boldog keresztény. Nagyon jó közöttetek lenni. Hát felemelő. Sokkal jobb, mint a Black Friday-t nézni az interneten, a YouTube-on. Vagy a Tesco-ban. Hogy nem akarok most senkit karikírozni, hogy elment a Black Friday-ra, tehát ne értsenek félre, mert semmi, nekem nincs ezzel gondom, csak a gondolat, érted, az egész, ahogy fel van ez, ahogy gerjeszti az emberben azokat a vágyakat, amelyek pusztítóak, és soha nem tesznek boldoggá. A megelégedettség tehát jelent egy önfenntartást, a bibliai szó, önellátást, jelent szabadságot vagy függetlenséget, azaz nem függsz élelem dolgában mástól, hanem Isten megáldott téged, hogy van élelmed és van ruházatod, és jelent megelégedettséget is. Jakab apostol a következőt mondja ebben a dimenzióban, a Jakab 2.15-16-ban. Jakab 2.15-16. Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincsen ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig azt mondja neki, közületek, menj el békességgel, testvérem, melegedj meg otthon, lakjál jól, aztán majd gyere vissza, de ne adjátok meg neki, amire a testének szüksége van, akkor az a fajta hívő életnek mi értelme? Ugye ez a fajta megelégedettségre buzdítás nem kegyes. Tehát külön választja a megelégedettséget a kegyességtől. Holott ez a kettő együtt működik. Az Istenre tetsző élet azt is jelenti, ha valaki olyan élethelyzetbe kerül, önhibáján kívül, vagy önhibájából, de megtér belőle, és kész változtatni, akkor viselj gondot rá, és segíts ki a napi élelemmel, és a szükséges ruházattal. Azért abban az időben volt, akinek nem volt, tehát nem volt felső köpenye, és a téli esti hidegben nem volt mivel takarózni, hogy mint feküdnie. Ugye itt nyilván a bibliai korban azért ilyenekkel is számolni kellett. Jó. A megelégedettség nem jelenti azt, hogy szó nélkül eltűröd a téged ért sérelmeket, jogsérelmeket. Tehát ez is egy tévedés néha a keresztényeknél. A kegyes Istennek tetsző, megelégedett élet nem jelent az, hogyha kötöttek veled egy szerződést munkahelyeden, vállalkozásodban, és azt felrúgják, Ugye azt jelenti a megelégedettség, hát nem baj. Megloptak, jó van ez így is. De ha szabad az ember a vágyaktól, mert az a baj, hogyha kár ér bennünket, és emberileg éljük meg, testi módon éljük meg, a vágyaink sérelmeiként éljük meg, akkor ingerültek, idegesek leszünk, feldúltak leszünk. Ki ismeri ezt az érzést? Ne tedd fel a kezed. Én felteszem mind a kettőt. Ilyenkor fontos, hogy visszatérjünk a kegyes szellemi állapotba, tehát vigyük Istenére az ügyünket, és higgadjunk le. Térjünk vissza a megelégedettség állapotába, nyugodjon meg a szellemünk, és ebből a nyugodt szellemből szedjük össze a gondolatainkat valóságosan, reálisan, mérlegelve, emészük, imádkozzuk át, és azzal, aki nekünk árt okozott, tételesen a szerződéstől való eltérés, munkaszerződéstől való eltérés, munkaköri leírástól való eltérés, és sorolhatnám a dimenzióit ennek, tételesen mondjam neki, figyelj, ez nem korrekt így. Ez így állapodtunk meg, ez történt. Ebben így állapodtunk meg, ez történt. És a kettő nem fedi a valóságot, nem fedi egymást. Azért fontos mindezt egy Istenben megelégedett, mennyugodott szellemmel tenni, mert nekünk minden körülmények között a vitás ügyeinkben is hivatásunk, hogy Krisztus mutassuk be. És az emberben elharapozik az indulat, a jogtalanság miatt, akkor nem fogja tudni Krisztus képviselni ebben a konfliktusban, hanem úgy fog viselkedni, ahogy később megbánja. Ezért néha napokat is várnék el az embernek normalizálódni a lelkének, a szívének. Mert bizony nagyon föl tudja korbácsolni az emberben a vágyakat és az indulatokat, egy ilyen jogtalanság. Amit úgy nem kaptam meg valamit, ami nekem jár. Oké. Okay. Tehát Krisztus tanújaként éljük meg ezt is, és kezeljük. De ne hagyjuk szó nélkül. Nyilván ebben is figyelnek a Szentlélek vezetésére, mikor, hogy és milyen módon történjenek a rendezések. Az örök elégedetlenkedő, van ilyen ember? Aki örök elégedetlenkedő. Mi is jellemző ránk, ha ilyenek vagyunk. Újra és újra mást akar, mint ami éppen van, vagy amiben éppen él. Más munkahelyet akar, mint ami van neki. Más iskolát akar, mint amivel jár. Más lakóhelyet akar, mint ahol lakik. Település vagy ingatlan kérdésében. Más élethelyzetre vágyik, mint amiben éppen van, és sorolhatnánk az élethelyzeteket, amiben élünk. Más gyülekezetet akar, mint ahol van, mert ugye jobb kéne neki. Nem talált haza a Szentlélek által, és nem gyökerezett meg valahol. És a másik, más társadalmi státusz szeretne. Ki az, aki nem gondolkodott még el azon, hogy de jó lenne egy királyi családba lakni? Hát gyerekként biztos minimum. A herceg akart lenni, meg lovak, ki tudja, mi akart lenni. De ugye mi nem látjuk ezeket a társadalmi különbözőségeket annyira, de ezek éleződnek. És voltak korok, amikor ezek nagyon nyilvánvalóak voltak, a társadalmi különbözőségek. És ma ez egyre erősödik, Európában, Magyarországon is. És más szeretnék. Nyilvánvaló, hogy az életünkben kaptunk Istentől lehetőségeket. És a lehetőségek, amelyeket Istentől kaptuk, azokat meg kell ragadni. És ezek hitkockázatokkal járnak. Akár egy előléptetés, akár egy munkahelyváltás, akár egy gyerekvállalás, házasodás, költözés, ez mind kockázatokkal jár. De ha Istentől van, akkor ragad meg. Miért? Mert nem ragadod meg a lehetőségek meghalnak veled együtt. És nem értél velük. És akkor lehet sápítozni, miért nem, meg miért úgy. De azért nem voltál hívő. És nem figyeltél az Úrra. Nyugodt szellemmel, nyugodt szívvel, hitkockázatot vállalva, de mégis Istenben bizakodva. De ugye nem csak váltakozáshoz, nem csak a váltáshoz kell hit, hanem ahhoz is kell hit, hogy azt mi Isten maradj valahol. Nem menj sehova, hanem maradj abban, amiben vagy. Mert ez tőlem van. És ne válts. Ugye ez is lehet, hogy Istennek a munkája. Ha nem élünk ezekkel, hanem kilépünk, vagy belépünk olyan dolgokba, amit nem Isten mond, akkor meghalunk, és ezek mind elmentek mellettünk. Ha élünk, és megragadjuk ezeket a lehetőségeket, akkor pedig Isten tudja vinni az életünket az ő akarata szerint ti élethelyzetbe. Salamon, a bölcs király, egy nagyon fontos bibliai igazságot helyez a szívünkre, és tár elénk. Így szól a Prédikátor 9.11. És megint csak ez jó tudni, mert megóv bennünket a butaságtól és a buta gondolatoktól. Prédikátor 9.11. Azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak győznek a futásban. Nem a hősök a harcban. Nem a bölcseknek jut a kenyér. Nem az értelmeseknek a gazdagság. És nem a tudósoknak a jó indulat. Mert mindez az időktől és a körülményektől függ, azok függvénye. Belegondolsz a világban, ezt látod. Tehát sok esetben emberek úgy kerülnek bele pozíciókba, hogy jókor vannak jó helyen. Ezt mondja a világ. De ilyen a világ. Ezzel lehet hisztizni, meg durrogni, meg pattogni. Ahova születtünk, amivel elindítottak bennünket, amilyen lehetőséget kaptunk, ezek meghatározzák az életünket. Lehet onnan tovább jutni, csak egészen más dolog, egy magasabb státuszú családból elindulni, mint egy alacsonyabbból. Lehet mondani, ez durva, meg, de hát ilyen az élet. Az Isten királysága azonban nincsen különbség. Tehát ott nincs. Az Isten igazsága mindenkivel ugyanaz. Ebből fakad a ítélete is. Ott nem lehet mondani, hogy honnan jöttem, meg mennyi van, meg mi van, meg ki a kapcsolatom, meg ki a haver cimbi. Ott nincs ilyen. Isten előtt mindenki egyforma. Isten kegyelme és szeretete egyformán van minden embernek. És nincs különbség. Természetesen az, hogy ezzel a kegyelemmel ki mit kezd, ott szintén van egy személyes felelősség. Ki hova jut az ő elhívásában, szem életében, erre a Biblia világosan tanít, hogy lesznek különbségek, de ez nem az Istenem múlik, hanem hogy ki, amit kapott, azzal mit kezdett. És hogyan sáfálkodott vele, hogyan ragadta azokat meg. Tehát ez egy ilyen dolog, a világban személyválogatás van, Istené nincs. De ma a világban élünk. És szembesülnünk kell e világnak az értékrendjével. Tehát az, hogy téged megbántanak a világban, és nem kérnek bocsánatot tőled, hát hisztizhetsz, de azt se tudják, hogy mi az. Hát nem keresztiek, nem hívők. Nem? Vagy beszélsz valakivel, és nem is ismeri el. Ne csodálkozz rajta, hát honnan, miért? Ennek a világnak az értékrendje határozza meg a gondolkodását. Prédikátor 9.11 volt. No, lustaság és szorgalom. Egy szegvéllyel takarítom a mi, de magassalkú cipőben meg báli ruhába. Hát a körben eltörjön, tudod, takarítás közben. Fickó az távirányítóval, egérrel, meg csipszel, és akkor itt meg a szorgos méhecske. Azt mondja a példabeszélet 13.4, vágyakozik a lusta, azaz lomha tétlen lelke, de hiába. A szorgalmas lelke pedig bővelkedik. Megnéztem a Héber Bibliában, meg a Héber görög fordításában is ezt az igeverset. Nagyon érdekes, mert ugye a bővölködésről van egy elképzelésünk. Én tudom, de nyilván egy picit másképpen van a eredeti Héberben, meg a görög fordításában. És nagyon jó megfigyelés, hogy a lelke bővölkedik. Tehát ugye, hogy a szorgalmas munkával kapcsolatban nem ígéri Isten, hogy Lamborghinid lesz. Ez ebben a bibliai részben nincs benne. Hanem a szorgalmas munkád gyümölcse az Isten gondviselő kegyelme lesz. Hogy Isten az alapvető szükségeidre gondot visel. Ezt ígéri ez a bibliavers. Meg ha megnézed. Ez lehet nagy marhaságokat érted kiolvasni a Bibliából, és párosítani a vágyainkkal, és megélni a hit kríziseket, meg a válságokat, mert Isten engem nem szeret. Holott erről nincs szó? Nincs szó. Na, vágyakozik, ugye, kíván, vágyik, sóvárog valami után, epekedik valami után, a lusta lelke, ugye ilyen, szolgalmas lelke pedig bővölködik. Tehát a lusta lelke és keze, ez is benne van a szövegben, Azzal van elfoglalva, így lehet fordítani, hogy mi lenne, ha... Hát ezzel foglalkozik. Mi lenne, ha így történne, ha úgy lenne, ha itt lennék, ha ezt kapnám, ez nem lenne, az meg lenne. Még ezzel van elfoglalva, ezen gondolkodik. A szolgalmas pedig megteszi, amit Isten a keze ügyébe adott. A kézről erősen szó van itt ebben az ige szakaszban. És megtapasztalja, hogy Isten gondját viseli. Az Isten gondviselők egyelmét. Tehát a szorgalomnak a gyümölcse, amit Isten ígér, hogy ő gondolat viseli. Azaz, az Isten ígérete, hogy ne aggódjatok a holnapi napért, minden megvan a maga baja. Isten meg tudja, hogy szükségetek van mindenre, mint erre, az a szorgalommal van párosítva a Bibliában. Aki nem szorgalmas, nem fogja megtapasztalni Isten gondviselők egyelmét sem. Mert ez nincs ígérve a Bibliában. Igaz, milyen érdekes kérdés? Tehát arra vágyakozok, hogy jaj, mi lenne, ha... Majd pedig kezem egyébe tette az Isten, és azt én elvégzem, megteszem, és annak lesz gyümölcse, az Isten gondviselő kegyelme. Ha meg több lesz a gyümölcse, legyen állt az Úr neve, mert olyan alkalmakkor oda születtem, olyan intellektuális képességet kaptam, olyan lehetőséget kaptam, hogy lehet nálam vannak okosabbak, ügyesebbek, de pont én kaptam ezt a lehetőséget, hogy én élhetek vele. És én tudok nyereséget elkönyvelni, elkileg, érzelmileg, anyagilag, többféle módon, vagy társadalmi státusz szempontjából. A példabeszédek 10.22-ben szintén érdekes gondolat van. Az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodás nem lehet erőltetni. A héber szöveg örökfordítás alapján azaz Isten áldása teszi életünket beteljesedetté. Mely áldás nem terheli meg, figyelj, szomorúsággal, bánattal, fájdalommal, kellemetlenséggel a szívünket. Tehát el lehet úgy érni dolgokat, hogy ráfogom, hogy Isten áldása van, Isten áldása volt az, és belül pedig egy rossz érzés van a szívemben. A belül a lelkem nem jó. Le tudok győzni valakit háborúban, harcban, kommunikációban, ügyességgel, furfanggal, okossággal, de nem lesz nyugalma a lelkemnek. Míg az Isten áldása, az Isten szerint való előmenetel és gyarapodás, Károly úgy fordítja ezt, hogy nem szerez bántást, de ugye ott benne van a szív az eredeti szövegben, az a szívnek az állapota, az ember lényének az állapota, hogy az Isten áldása nem okoz szomorúságot, nem okoz bánatot, nem okoz fájdalmat, és nem jön kellemetlen érzés a szívben. Ismeritek azt, amikor elértetek, nagyon akartatok valamit, megszereztétek, legyőztétek, elértétek, és egy rossz érzés sem párosult. Kezdeti öröm áfolt egy rossz érzésbe. Volt már ilyen? Az nem Isten áldása volt, még ha bekentük azzal, akkor sem. Isten megállt bennünket, abban van egy öröm, egy békesség, egy hála. És nem egy tanult hála van benne, hogy a jó hívő mindenért hálát ad, hanem egy szívbeli megértés. Isten áldása van rajtam, egy szívbeli megértésem van, hogy mindennek forrása az Úr. És ez egy jó dolog, egy jó lelki állapot. Örökké való értékekhez igazított értékrend. Ugye itt a hölgytől a lufikat fújja a szél. Összegyűrött egy csomó lufit a kosárba, és elfújja a szél. Így tud elpárologni mindaz, hogy az ember összeguberál, összekalapál. Hány embert láttam időskorban attól félni, hogy örökli valaki mindazt, amit összedolgozott. És nem azon gondolkodik, hogy mekkora áldás, hogy örökséget hagyhatok az utódaimra, hanem hogy kié lesz. A prédikátor mondja is, hogy hát összedolgozott mindent, és odahagyja arra, aki nem dolgozott érte semmit. Hát ezt is tudni kell, hogy minden, amink van, azt itt hagyjuk, és ráhagyjuk a gyerekeinkre majd. Milyen nagyszerű. Ha lesz mit rájuk hagyni, de a megtérés nélkül, Krisztus nélkül mit érnek vele? Mégiscsak legnagyobb örökség, megismerik az Urat, és Isten gondviselők egyelmét meg fogják tapasztalni, mert erre is van ígéret. Nem láttam, hogy kéregessen, kenyér kéregető lett volna, az igaz? Tehát a helyes hangsúlyok megtalálása, a megfelelő bibliai értékrend segít, hogy vágyaink ne elöntsenek bennünket. Ismerős érzés? Hogy egy vágy elönt, eluralja gondolatát az embernek, a lelkét eluralja. És annyira elkezd uralkodni, elkezdi vezetni az a vágy. Ez már nem pozitív, nem jó. Már érdemes figyelni rá, hogy valami nem stimmel. Valami nem stimmel. Hanem egészséges, ugye nem elöntenek ezek a vágyak, hanem az egészséges fejlődést, előrehaladást segítik életünkben. És figyelj ide, de nem minden áron. Mert ha vágyak elöntenek, akkor megtalálod a módját, hogy elérd. Sokszor másokat kifosztva és másokon átgázolva, és akkor jön az a fajta dolog. Ilyen lehet például, amikor az igazát akarja valaki ráerőltetni a másik, hogy nekem van igazam. És addig mondja, míg a másik bele nem fárad, azt mondja, neked van igazad. Na ugye megmondtam. És érzékeli, hogy nem nyert, hanem vesztett. Elvesztett valakit, aki legközelebb meg fogja neki mondani, hogy nincs igazad. Mert legközelebb nem fogja. Mondja, jó van. Bolond vagy, maradj is bolond. Még azt hittem, milyen okos. Jó, nem biztos, hogy ezt mondja, csak a lényege mégiscsak ez. Balgaság, hogy finomítsak. János evangéliumában a 8. rész 44. versben következőt olvassuk. Ti atyátoktól az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Hoho! Tehát van itt a sátánnak is kívánság programja. Embergyilkos volt kezdettől fogva, pusztító, és nem áll meg az igazságban. Mert nincs benne igazság, amikor hazugságot szólja, magáéból szól, mert hazug és hazugság atya. Az emberek keresik a boldogságot, és sok mindenhez nyúlnak, és élnek is belőlük sokan. Péter apostol által a Szentlélek a következő ígéretet teszi a vágyaktól megkötözött szívű embereknek. Az ő Isten ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Tehát a názeti Jézus Krisztusban a pusztító vágyakozástól van szabadulás. És van szabadulás arra, felszabadítás arra, hogy így megelégedett életet éljünk. Biblia értelemben megelégedett életet éljünk, és a szellemünkben, a szívünkben ez a fajta nyugalom, békesség, és ezek a rossz érzések, ez az űzöttség legyen. Emlékszem, amikor megtértem, megszabadított az Úr, nem volt neki sok ezt megtenni, hatalmas, és a következő szombaton nem mentem már a buliba. Ugye DJ-ként dolgoztam abban az időszakban, és nagyon döbbenetes volt a felismerés, hogy annyira örültem, hogy nem kell már mennem. Tehát akkor döbbentem rá, hogy azt hittem, hogy szabad vagyok, és minden, meg milyen menő, és hogy mennyire meg voltam kötözve ezek által, a vágyak által, és Jézus megszabadított, és hálás voltam, hogy nem vagyok már űzött ezektől a vágyaktól. Ennek az ígéretnek a bibliai idézetét olvastuk föl, hogy Jézus Krisztus a megtérő bűnösnek szabadulást ad. És ez a fajta szabadítás gondolata jelenik meg a 40. Zsoltárban is. Szóval vágyva vártam az Urat. Várva vártam az Urat. Mondja Dávid. Az 1 Korintus 6.13-at még ide fel kell olvasnom. Az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért. De Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. Tehát nem csak annyi az életünk, hogy együnk és tápláljuk magunkat, annál sokkal több az élet. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért. Az Úr pedig a testért. Tehát milyen nagyszerű dolog, hogy a földi dimenzióban, a földi életben a tagjaink lehetnek szentek, és Isten eszközévé lehetünk, Isten munkatársai lehetünk az életben, őt mutathatjuk be. Nézzük meg, mire vágyakozott Jézus. És egy elég érdekes kor jelenséget fogunk meglátni. Segíts már, légy szíves, hogy váltson is, már nekem már most itt szegény. Köszi. A Lukács evangéliuma 22. fejezet 14-15-ös versében a következőt olvassuk. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal, Jézus, a Názáreti Jézus, az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik, vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Erős kifejezés, ez a vágyva vágytam, ez erős vágyat jelentett. Mire is vágyott Jézus? Közösségre az atyával, és közösségre a tanítványaival. Na, ez volt, amire igazán vágyott. Ez volt számára értékes. És tette ezt úgy, hogy ez a vacsora arról szólt, hogy ő az áldozati bárány. Tehát az úrvacsorát ekkor szerezte, ugye? Itt az én testem, amelyet életetek megtöretik, és íme az én vérem, amelyet életetek ondatik, a szövetség vére. És azt mondja, vágyom. Vágyom odaadni az életemet, hogy ez a közösség lehetőség legyen minden embernek. Vágyom rá. Vágyva vágyom. Szenvedni értetek, meghalni értetek, hogy nektek bűnbocsánatot hozzak és szerezzek, hogy közösségetek legyen az atyával, és közösségetek legyen velem, közösségetek a Szent Szeremmel, és valódi közösségetek legyen egymással. A közösségről kell szólnom egy pár szót. Beszélgettem valakivel, és mondja, hogy nem tudom, milyen körbe jártam, valami sport, vagy valamilyen motoros klub, nem tudom pontosan, már nem sem ez a lényeg, és mondja nekem, hát, tudja, hogy hívő vagyok, vissza, hát tudod, valahova tartozni kell. Hát ha valaki, te tudod, hát te is közösségbe jársz, mondom, persze, nagyon fontos a közösség és érték, de azért az a közösség, ahol én tartozok, egy picit más, mint amiről te beszélsz. Mert ez a közösség nem az emberekkel való közösségről szól elsősorban, hanem az Istennel való közösségről szól, hogy ő megbocsátotta a vétkeimet, és kapcsolatba került az én teremtőmmel. És csak ez által válik értékessé az a közösség, amely gyülekezetnek hívunk. És enélkül nem. Nagyon fontos dolog ezt megszívlenetek, mert sok emberrel fogtok találkozni napjaimban, aki keresi a közösséget, és értékel is találkoznak, mert az embereknek vágyakoznak ezekkel a kapcsolatokra, de ez nem ugyanaz, mint egy gyülekezet. A gyülekezetben az emberek elsősorban az Isten való közösséget találták meg Jézus Krisztus által, és így kapcsolnak egymáshoz, mint testvérek. Nem pedig, mint hobbi csoport, vagy érdekszövetség, hogy érezzük jól magunkat, pálinkázzunk együtt, kiránduljunk együtt, túrázzunk együtt csoport. Ez nem ugyanaz. Nem ugyanarról szól. És akkor láttam másik kollégámat, akivel még nem beszélgettem, én nem tudta, hogy hívjak, így ütötte a gépet, hogy miről is van szó, mit mond itt az a fickó? A Zsoltárban azt olvastuk, ugye a 40. Zsoltár 7. 9-es versei megjelennek majd a zsidókhoz írt levél 10. rész 5-től 10-es versekig. Olvasom, csak röviden fogok majd szólni róla. Zsoltárok 47-től. Véres áldozatban és étel áldozatban nem telik kedved. Nyitott fület adtál nekem. Égő áldozatot és vétek áldozatot nem kívánsz. Akkor így szólt hozzám. Íme megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. Törvényed szívemben van. Zsidókhoz írt levél magyarázata, erről az ígéről, Zsidók 10:5-től. Ezért, amikor eljön a világba, mármint a názáreti Jézus Krisztus, így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. A véres áldozat megszűnt. Jézus azért kapott testet, hogy szenvedhessen értünk. Dávid, amikor mondja, hogy vágyom rád, Uram, várlak téged, a te szabadításod, azt mondja, hogy olyan a vágyok, ami nem a naponkénti áldozat, hanem az az áldozat, amely egyszer s mindenkorra elegendő az én bűneimre. Megjelenik a Zsoltárban a mély bűnbánat Dávidnál. A bűneinek a felismerése, hogy annyi baj ért engem a bűneim miatt. A buta gondolkodás, beszéd és tetteim miatt, Uram. Elöntöttek engem ezek a bűnök. Nem tudom meg se számolni, azt mondja. Szükségem van rád a te szabadításodra. És azt mondja Jézusról, hogy testre adott neki az Isten, hogy testben szenvedjen, érted és értem. Ahogy megvan írva. égő és bűnért való áldozat, ugye megismétli a Zsoltáros, vagy a zsidókhoz írt levél írója. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, amit a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Eljöttem. Előbb azt mondta, áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél, ezeket a törvény szerint mutatják be. De aztán így szól, íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat, azaz a Ószövetség áldozatot, hogy a helyébe Krisztust állítsa. Az ő akarata szentelt meg minket, Jézus Krisztus testének feláldozása által. Egyszer s mindenkorra. A közösség tehát ilyen áron jön létre. És Dávid erre vágyakozik. Azt mondja, olyan jó lenne, Uram, ha megváltanál engem. De az Ószövetségben csak távolról szemlélhetem azt, ami be fog telni, amiben majd az én hittestvéreim élni fognak naponként. Naponként úgy kelhetnek majd föl az ágyukból, hogy Úr Jézus, köszönöm, hogy a te testé lettél. Hogy megtörjék a testet, és átszegezzenek, és leköpjenek, és megverjenek. Értem. Hogy én ma is azt mondhassam, hogy bocsáss meg bűneimet. Tisztíts meg engem. Szabadíts meg. Dávidnak a vágyakozása a szabadítás után volt. A bűnből való szabadítás után vágyakozott. Krisztus után vágyakozott. Krisztus az atyával való közösség után és az ő tanítványai való közösségre vágyakozott. Nagyon vágyakozott rá. Vágyott ennek az árát megfizetni, még ha súlyos is volt. Hogy létrejöhessen ez a kapcsolat. És utolsó gondolatként, a második versben, Zsoltárok 42-ben, várva vártam az Urat, és ő lejött hozzám, elviselni, kibírni, magára vállalni. Azt mondja, vártam, mert ő magára vállalta az én bűneimet. És a korintusi levélben, az 1 Korintus 15-19-től, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ugye Ádám vétke után óta örököljük a bűn, és természetet, és emiatt meg kell térni minden embernek. Mert ember által van halál, ember által van halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindjárt meghalnak, úgy Krisztusban mindjárt életre kelnek. Azt mondja Pál apostol által a Szentlélek, hogy ha csak ebben az életben, jelen világban gondolkodunk, és a reménységünk csak erre a világra, a vágyaink csak erre a világra koncentrálódnak, akkor milyenek vagyunk? Minden embernél nyomorultabbak. Mit is jelent ez? Szánalomra méltó. Szánalmat keltő. Nyomorult, szánalmas. Na most értsétek meg, de amikor ettől a hittől meg van fosztva az egyház, akkor milyen lesz a világ előtt? Szánalmas. Hát ezért szánalmas a világ, mert annyi mindenre vágyakoznak a hívők, hogy nem találnak már helyet a szívükben a Krisztus utáni vágynak. A szabadítás értékének. Volt egy Black Friday. Ahol tényleg leértékelték számodra a lehetőséget, letették a létszert, hogy be tudj menni a mennyországba. De az valóban érted volt. Dávid tehát, amikor az Úrra vágyakozott, akkor Krisztus örökérvényű áldozatára vágyakozott. Hogy megszabaduljon. A 40. rész 13-as versében, a Zsoltárban azt mondja, mert annyi baj vett engem körül, hogy megszállni sem lehet. Bűneim büntetése utolért engem, áttekinteni se tudom őket, számosabbak hajam szálánál, és a szívem is elhagyott engem. Azt mondja, szembesülnöm kellett, hogy milyen, mennyi bűn, mennyi szenny, mennyi mocsok van bennem, Uram, szabadíts meg. És milyen jó ugye, hogy Péter apostol szavaival azt mondjuk, hogy eljött az Isten szabadítása Krisztus által, hogy megszabadítson bennünket a kívánság szenvedélyétől, amely a pusztulást okoz ebben a világban. És erre mondja Dávid, hogy kimentett a pusztulás verméből, a sából, az iszabból, sziklára állított a lábamat, biztossá tette lépteimet, új éneket adott számba Istenünek dicséretét. Sokan látják ezt, és félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizalmát, nem ingadozik, nem igazodik a kevélyekhez, és az elvetemült hazugokhoz. Uram, sok csodást tettet vittél véghez értünk. Nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, hogy amit fel tudnék sorolni. És a Zsoltár végén azt olvassuk, és ezzel zárom ezeket a gondolatokat. 17. vers, 41. Zsoltár. Örüljetek, és örüljenek, és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek, akik szabadításodra vágyódnak. Hadd mondhassák mind, hogy nagy az Úr. Én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, nekéslek egy. Amen.